Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra, karácsony ünnepére ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangéliuma első fejezetének első 13 versében a következőképpen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik ellenben befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mai nappal egy János sorozat kezdődik, mert újévig zsinórban mindig ebből a negyedik evangéliumból lesznek az alapigéink, és talán jó lehetőség ez számunkra arra, hogy az összekötő személy révén jobban, de egyúttal egységes teológiai szempont szerint is egymásra épüljenek az ünnepkör megszólaló igéi és témái. Mivel mással lehetne kezdeni egy János sorozatot, mint az evangélium bevezetésével, előszavával, az úgynevezett prológussal, ezzel a nagyszerű teológiai himnusszal. Hiszen mindenki érzi magyarul is, hogy ez egy himnikus formát követ, akkor is, ha néha egy-egy kis prózai részlettel, például a keresztelő Jánosról szól az evangélista. És János evangéliumában mindaz, ami most itt elhangzik, az a későbbiekben újra felcsendül, és valóban ilyen értelemben is prológus ez, mert mindaz, ami később lesz, újra és újra visszakanyarodik ebbe a kezdő fejezetbe. Ilyen módon érdemes tehát ennek a himnusznak a mélyére néznünk most, amúgy természetesen jól ismert ige szakasz, és talán bizonyos szempontból már unhatjuk is, talán sokan kívülről, vagy majdnem kívülről tudjuk is a szavait. Kicsit nehézkesnek tűnik, hiszen héber gyökerű, és ezért hát nem a verselés európai rímei jellemzők erre, mert ilyet a héberben nem nagyon lehet alkalmazni, kötöttebb a nyelv annál, de gondolat rímekben fogalmazza meg János újra, ugyanazt kicsit másképpen, és mégis előre haladva teszi meg. Nem hagy kétséget ez a prológus abban a tekintetben, hogy Jézust, mint földi lényt, mégis lássuk, hogy hogyan kell tekinteni. Úgy, mint aki már ott van kezdettől fogva, nem csak ebben a világban, hanem már előbb. Az ember éppen ezért csak akkor érti meg őt jól, hogyha ismeri ezt a titkát. Hogyha tud isteni eredetéről. Arról, hogy ő nem egyszerűen egy ember a sok közül, hanem Isten fia. Az evangélium egészével ilyen módon ez szoros kapcsolatban van, egészen odáig menően is ez a prológus, hogy aztán a szavak, a fogalmak is újra és újra vissza fognak térni, hiszen most is bizonyára tudnánk mi is sorolni azokat, amik hangsúlyosak lesznek aztán később, akár egy-egy Jézus mondásban. Meg kell tehát állapítani, hogy János azért kezdi ezt a teológiai előszót itt az evangéliuma elején, mert szinte azt akar érni, hogy hát azt akarom, hogy mindannyian tudjátok, hogy hogyan is nézzetek Jézus, hogy gondolkodjatok el az ő személyén, és aztán a következőkben majd a tanításán, és ezt egészében értsétek meg, és lássátok, ne egy-egy kiragadott részletet, mert akkor lehet, hogy zavarosnak tűnik a kép. De a jó rendező elvet talál az ember, akkor egy logikára fűzhető az egész evangélium. Hát nézd így Jézust, mint Isten fiát, aki megjelent itt ezen a földön testben, és éppen ezért az ő szavai és cselekedetei, az Isten ember szavai és cselekedetei. Az is föltűnő természetesen, hogy ugyanúgy kezdődik az evangélium, mint hogy maga az egész Szentírás. Kezdetben. Kezdetben volt tehát az ige, vagy görögül a logosz. És a görögök nagyon sokat beszéltek a logoszról, a filozófiájuk szinte tele volt ezzel, ez volt az ős principium, tehát mindennek az eredete, a gondolat, mert először ők még így használták, leginkább tehát a logosz az az értelmes beszéd miatt a gondolatot jelenti, és azt fejezték ezzel ki, hogy hát minden egyfajta gondolatból indul ki, és ezt az egész világot is így látták. Hogy van egy ős gondolat, és ez feltételez egyúttal persze egy gondolkodót is. És talán emlékeztethet ez minket a híres gondolkodóra, Descartesre, aki híres eszmefuttatásában megállapítja, hogy hát mindenben kételkedni kell ebben a világban. Hát semmi biztosat nem tudok mondani, hogy mi az igazság, és mi az, ami nem igaz. És hogy ki ne fusson minden a lábam alól, mondja ez a francia gondolkodó, hát legalább abba biztosnak kell lenni, hogy én létezem és gondolkodom. És akkor kimondja a jól ismert tételét, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Hát ebből indul ki, hát ez az alap. Ha ezt is azt mondja, ha ezt is kétségbe vonom, akkor végképp semmire nem juthatok. Ha nincs valami, ami kiinduló pontként megragadható, akkor ugyanúgy járunk, mint ahogy emlékezzünk, Archimédész is azt mondta, hogy egy fix pontot kérek, és a Földet is kimozdítom a helyéből. Hát most ez a filozófiában az ő fix pontja. És gondoljunk csak bele, nem véletlenül mondom ezt így most el, hanem hát bizonyos szempontból ez a gondolatmenet, az, ami itt megjelenik a prológusban, csak ezzel persze János egy másfajta fix pontot ad, nem az emberi gondolkodót, hanem azt a gondolkodót, aki maga Isten. Aki logoszként ráadásul tudjuk, bár ezt most nem olvastuk, mert ez máskori ige szakasz, hogy testé lett. Tehát azt is mondhatnánk, hogy János másfél évezrednél is előbb Descartesnél megfogalmazza ezt a gondolatmenetet, csak ő a logosz titkába vezet be minket. Hogy ez az, ami a kezdetben már ott van. Istennél volt, általa lett a világ, és hát ez jött el, ez a logosz jött el ebbe a világba. Így figyelmeztet mindjárt, hogy nagyon szoros kapcsolat áll fenn a teremtés és Jézus története között. Hiszen Bibliánk meg úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez a világ történetének a kezdete. Ennél korábbi idő, mondhatjuk így, hogy nem létezik. Nem lehet messzebbre visszamenni az időben, nincs értelme ilyenről beszélni, mert ami számunkra ebben a lényeges, a kezdet, az azt jelenti, hogy minden, ami a világban létezik, az ide vezethető vissza, az mind Istenből indul ki, mindennek ő az oka, és nélküle semmi sem létezhet. Hát így jelenik meg tehát az örök logosz kijelentése Jánosnál, és ezért az ő evangéliuma tulajdonképpen még messzebbre nyúlik vissza, mint a teremtés történet. Hiszen azt mondja, kezdetben és általa lett minden. Tehát ez a kezdet, ez még a világot is megelőző értelemben jelenik itt meg, nem a világ kezdetének pontjaként. Tehát János bemutatja nekünk az isteni igét, ami az örökké valóságban már ott létezik, és aki személyként létezik ráadásul. Nem egy őselv, vagy valamiféle idea személytelenül, hanem azt mondja, hogy maga Isten, és ez az Isten annyira személyes, hogy emberé is tudott lenni. Az Ószövetség görög fordítói, akik görögre fordították az egész szövegét, a héber igéket és főneveket kellett természetesen görög megfelelővel helyettesíteni, vagy átfordítani, és amikor Isten szól, a beszédje jelenik meg, vagy főnévként maga az ige, akkor ezzel a logosszal fordították. Tehát bizonyos értelemben már a zsidóság maga választotta ezt a fordítást, mert úgy érezték, hogy az, amit a görög kultúra logosz alatt ért, az lehet leginkább erre alkalmazni. És így alakult egy kicsit át az értelme is, és akkor már nem annyira a gondolat, hanem valóban Isten igéjeként jelenik meg már most nálunk is itt a János evangélium elején. Az igeként, amely megszólít minket, amely igényt tart ránk, igényeket támaszt velünk szemben, vagy irántunk, inkább így lehetne mondani, hogy az övéi legyünk. Isten igéjével pedig teremt, tehát amit mond, az megvalósul. Hát nem véletlen, hogy így lesz a teremtés történetben is, hogy Isten szól, és úgy van. Az Ószövetség is ezt tárja tehát elénk, hogy az ő szava, az valóban az, amit magyarban is az ige szófaja kifejez, hogy amit ő mond, az megtörténik, az létrejön, az úgy van, azt ő megcselekszi. És így hát ebben a világban levő jelenségeket valójában Isten igéje irányítja, tárja elénk most János, és úgy kapcsolja össze a karácsonyt a világ teremtésével. És benne pedig Jézus személyével. Ugyanúgy tesz, mint Pál apostol, aki azt meri írni, hogy Jézusban, Jézus által, Jézusra nézve teremtetett minden. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor János azt mondja, hogy minden általa lett. Az ige, amelynek a testé léteréről ad hírt János, az nem egy emberi találmány. Nem a történelmi fejlődés során valahogyan egy újabb fokozatra lépés, hanem az egy Istennél már réges-rég az ősidőkben és azelőtt eltervezett cselekedet, ami aztán a történelem egy adott időpontjában ott Betlehemben Heródes uralkodása alatt megjelenik. Máté és Lukács közli Jézus családfáját, és ők ebben jelölik meg a kezdetet. Biztos emlékszünk, hogy Máté visszanyúlik egészen Ábrahámig, Lukács pedig Ádámig. De most János még tovább nyúlik vissza, hiszen ez még mindig csak az emberiség kezdetét jelölné meg. Számára nagyon fontos, hogy Jézus az atyától jött, és így már az atyánál létezett a világ teremtése előtt. És ez a bizonyság tétele rímel arra, amit vasárnap is hallhattunk a történelmet alakító és irányító Istenről, hogy valóban ő az, aki mindennek nem csak egyszerűen kezdeti lendületet ad, de folyamatosan működteti ezt a világot és fenntartja. És úgy is fordítható János mondata, hogy nélküle semmi sem lett, ami megtörtént. Nem csak a teremtéskor működött tehát aktívan Isten igéje, hanem azóta is folyamatosan mindenben jelen volt és van, és jelen lesz a világ végezetéig. Sőt, még azután is. Mert Istennek terve van ezzel a világgal, terve van a történelemmel, terve van azzal, akárhogy ma itt vagyunk, és ezt a nagy tervét, ezt hívjuk üdvtörténetnek, amely Ábrahám kiválasztásával indult a történelmi időkben, Izrael kiválasztásával folytatódott Mózes és a proféták által, és aztán megmondták Isten emberei, hogy eljön majd valaki, aki megváltáshoz nekünk embereknek, aki megszabadít az átoktól, amit a bűneset óta magunkon viselünk, és nem tudunk levetkőzni. Benne élet volt, mondja János, és az élet volt az emberek világossága. Hát ez az élet jött el hozzánk karácsonnyal. Isten azt szeretné, hogyha ez világítaná be az életünket, ahogyan a napkeleti bölcsek előtt is megvilágította az utat a fény. És mi, akik már ismerjük az evangélium további eseményeit, persze tudjuk azt a szomorú tragédiát is, hogy a világ világosságát nem fogadta be a sötétség. Nem fogadták be Betlehemben, és ezért csak az istálló jutott neki jászolva. Nem fogadták be szűkebb hazájában, Galileában, sőt Názáretben sem, hanem megbotránkoztak benne. Nem fogadta be saját népe, hanem keresztfára szegezték, követőit pedig elűzték, és ezért idegen népekhez kellett menekülniük az élet örömhírével. De ott sem fogadták be, hanem sokszor sok helyen üldözték a hitet. Most is eljön hozzánk, és vajon vannak-e közöttünk olyanok, akik befogadják őt, vagy most is tovább kell állnia. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Így gondoskodott Isten arról, hogy úgymond valaki előkészítse a megváltó eljövetelét, és meghirdesse azt az embereknek. Ezért tartja János fontosnak, hogy itt beleszője ebbe a himnikus részbe ezt a prózai szakaszt is, amely keresztelő Jánosról, az előhírnökről szól. De a tragédiája az ennek az evangéliumnak is, és az egész új szövetségnek, hogy bizony az embervilág szemben áll ezzel az élettel és világossággal. Tehát a világosság és a sötétség nem fér össze, és a sötétség nem fogadta be. Itt volt a világban, általa lett minden, de a világ nem ismerte meg őt, és hiába jött a saját világába, az övéi nem fogadták be őt. Egy régi történet szerint, és hát bizonyára néha meg-meg történnek ilyenek, egy férfi kölcsön adta lakását egy ismerősének, hogy ne álljon üresen, ami külföldön tartózkodik. Kulcsmásolatot adott neki, elutazott. Aztán, amikor hosszabb idő után megérkezett, akkor meglepődve tapasztalta, hogy hát a kulcsa nem illik a zárba, időközben kicserélték. Hát kénytelen volt csengetni a saját lakásába, de nem nyitott neki senki ajtót. Sokáig várt, mire végre kinézett az ismerőse, de nem engedte be és letagadta, hogy a lakás az övé lenne. Saját lakásából elűzték. Hát valami ilyen érzés lehet a világ urának megérkezni a saját lakásába, ahol gazdaként mégis idegennek kellett magát éreznie. És hogyan lehetséges ez, hiszen annyira abszurd. És mégis így történt. Olyan meglepő, mint a nemrég említett eset is, Seri Kálmán szülő falujából. Ott élt egy fiatal ember, aki mindenkivel kedves és segítőkész volt, meg is volt róla győződve, hogy hát mindenki szereti ezt az embert, hát mi más lehetne. És aztán mégis fültanúja volt egy beszélgetésnek, amikor valaki azt kérdezi, hát miért utálják olyan sokan ezt a Sanyit? Azt válaszolta a másik, hogy hát azért, mert világít a feje, és ahol csak bedugja, ott kiderül, hogy sötét volt. Hát bizony megjelent a világban a világosság, de a sötétség felháborodott, mert lelepleződött sötétsége. Karácsony a testetöltés, az inkarnáció, Jézus megszületése, akkor válik imádni valóvá, amikor ez a be nem fogadás, ez bűnbánatot szül bennünk is. Hiszen egyikünk sem kivételez alól. Mi is a világ része vagyunk, azért a világról, amelyről János, mint az Istennel szemben állás beszél. Igen, az evangélium tragédiáján keresztül János így akar minket is bűnbánatra indítani, mert nem fogadtuk be az élet urát, az igazi világosságot. Sem az evangéliumnak, sem az apostoli levelek nem átallanak a szemünkbe mondani azt, hogy bűnösök vagyunk. Ahogy az úrvacsorában is a liturgia során halljuk Jánostól a leveléből, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, akkor csak becsapjuk magunkat is, és hazudunk. De mit tehetünk? Vajon az evangéliumnak akkor ez a lényege, hogy leírja János, hogy milyenek vagyunk, és aztán összetörjön az ember ez alatt, hogyha esetleg eljut a bűnbánatra. De hát az evangélium igazi célja az nem az, hogy itt megrekedjünk, mert ez csak a kezdete a dolgoknak. Azt szeretné, hogy valóban összetörjünk ez alatt a felismerés alatt, de a megváltó nem azért jött el, hogy elveszítse minket, hanem azért örömhír az evangélium, hogy aztán valami módon azt is megmutassa, hogy éppen Jézus születésével és életével, halálával, feltámadásával van menekülés mégis. Hiszen a Krisztusban testet öltött ige azért lehetett és lett a világ megváltója, mert minden általa jött létre. Az egész teremtett világ maradék nélkül feltétlenül a hatalmában van, de ezzel azt is elárulja János, hogy Isten a világot a megváltásért teremtette. Ezért folytatódik a bizonyságtétel is, hogy akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hát így igaz ez, hogyha befogadjuk őt, akkor hatalmat ad Isten gyermekeivé lenni. Akkor ő képessé tesz minket is arra, amire emberileg nem vagyunk képesek. Hát megszülni magát senki nem tudja, földi értelemben se, végképp nem. Most lelki értelemben ezt csak Isten végezheti el bennünk. Lehet általad szabadulást a bűntől. Tehát maga Isten végzi a logoszon, a testélet igény keresztül ezt. Hát ez az evangélium, az örömhír mindannyiunknak. Azért született meg emberként az örök ige, hogy benne Isten felkínálja az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei világosság, áldunk téged, hogy eljöttél közénk, hogy beléptél isteni fényeddel a sötétbe borult földre, hogy ragyog nekünk, reményt hoz, utat mutass. Nem értjük, hogy az örök ige miként is válhatott emberré, hogy a mindenható miért is alászkodott meg a porig. Csak imádattal leborulni tudunk csodád előtt, és dicsőíteni téged szeretetedért. Amen.